Kedves hallgatóink! Tomaszowski Pál évtizedeken keresztül orgonált a nyíregyházi belvárosi református templomban. Mindig közel volt Istenhez, de mégsem eléggé közel. Még nem egy tragédiának indult történés teljesen megváltoztatta az életét. Ez a mozzanat kellett ahhoz, hogy imái máshogyan szóljanak a Teremtőhöz. Gál Tamás beszélgetését hallják.
Tomaszowski Pál a Rendező című könyv írója a vendégünk. Szervusz, Pali, köszönjük szépen, hogy itt vagy nálunk.
Szervusz, Tamás, köszönöm, hogy itt lehetek. Áldás, békesség.
Nem először vagy itt nálunk. A hallgatók, hogyha felfigyeltek rá, már pedig valószínűleg felfigyeltek rá, előző beszélgetésünk alkalmával már elmondtuk, hogy bizony te a Rendező című könyvnek vagy a szerzője, az írója, és arról is beszélgettünk, hogy mi ihlette, milyen élettapasztalat ihlette ezt a könyvet. Azt nem mondom, hogy belelapoztam, hanem már majdnem a végénél járok. Gratulálok a könyvhöz.
Köszönöm.
És hát én azt tapasztaltam, hogy maga az egész könyv nem más, mint egy tanúbizonyság persze Isten mellett, meg tanúbizonyság az ima ereje mellett, és hát ez is a témánk első körben, tehát most nem a könyvedről fogunk beszélgetni, hanem az imádság erejéről, hiszen 2026 az imádság éve a reformátusoknál. No, de akkor még mielőtt a tapasztalásaidról beszélgetnénk, egy kicsikét az előzményekről is beszéljünk, mert hogy kíváncsi lennék arra, hogy még mielőtt rátaláltál Istenre, még mielőtt megtértél, akkor imádkoztál-e egyáltalán?
Ó, igen.
És ha igen, akkor hogy?
Kisgyermekkoromtól. Tehát a szüleim mindig is Isten hitre és Isten félelemre neveltek, és nekem mindig is volt egyfajta Isten képem. És tudatom arról, hogy Isten létezik. De hát életem túlnyomó részében, hát egy csodatévő dzsinként tekintettem rá. Tehát én imádkoztam hozzá, de általában kívánságlisták voltak az imádságaim. Tehát benyújtottam az igényeimet és a kéréseimet, és hát elég egyoldalú volt. És hát ebből fakadólag, hát ahogy az írás is mondja, vissza-vissza hullottak rám az imádságaim. Mert azt gondolom, hogy Istennek el kell az ember szívében végeznie valamit ahhoz, hogy a szívünk vágyai úgy formálódjanak, hogy az Istennek kedves lehessen, és hát mindaddig, amíg egyoldalúan csak a saját akaratomat, szándékomat megpróbálva egy feljebb való erőn átütve próbáltam érvényesíteni, addig egészen bizonyosan falakba ütköztem. Szóval inkább kívánságlista volt az én megtérésem előtti ima életem, ami volt, de hát elég üres volt.
Tehát mondhatjuk azt, hogy mondjuk csak magadért imádkoztál, csak azért, hogy valamit elérj?
Nem.
Milyen életkörülményekbe születtek ezek a megtérés előtt témák?
Hát mindig szükségben. És azért az egyik igei elhívás, hogy szüntelenül imádkozzatok, mindenekért hálát adjatok. És mióta átadtam Istennek az életem, tulajdonképpen párbeszéddé váltak az imádságaim és feleletek Isten igéjére, és kérdések bizonytalan élethelyzetekben, és hálaadás és bűnbánat. Úgy, ahogy az, annak lennie is kell, de ez valóban Isten kimunkálja az ember szívében. Mióta az Úrral járok, azóta nem tudom nem úgy kezdeni az imádságaimat, hogy megköszönjek mindent, mert értelmet nyert az, hogy van életem, hogy utánam jött, hogy felébredtem, hogy csodálatos családom, otthonom, feleségem és gyermekeim vannak. És megint csak az ígére hagyatkozva, hiszen az imádság valóban párbeszéd Istennel. Azt mondja az írás, hogy mit van, amit nem kaptál. És amikor az imádságról beszélünk, akkor a Zsoltáros arra hív el minket, hogy lépjetek be az ő kapui hálaadással, és az ő tornácaira dicséretekkel. És ezt megfogadtam minden imádságomban. Hálaadással kezdem, és mindig van miért. Még azt is megköszönöm, hogy egyszerűen imádságra indította a szívemet. Aztán csak úgy jönnek azok a dolgok, hogy olyan ez egy picit, mint amikor természetes a feleséged számára az, hogy valamit megcsináltad, de jól esik, amikor megköszöni neked. Nem azért csináltad. De én hiszem, hogy ez Istennek kedves, és hát aztán jön a dicsőítés. És nem tudok másra csak Isten ígére hivatkozni, te dicsőítesz engem, és én megszabadítalak téged. Minden ima rész egy ok-okozat, amit csodálatosan mutat be Isten a Szentírásban, úgyhogy a kívánságlistából az Istennel járt életút utáni imádságoknak elmaradhatatlan részei lettek a hálaadás és a dicséret. Aztán utána jönnek csak a kérések. És hogy egy picit még a kérdésedre is visszatérjek, szükségben születtek azok az imádságok, és nem csak magamért. Én imádkoztam másokért, de mindig csak kértem. És szerintem nincs ezzel baj, csak nem volt meg az a kétoldalúság, amivel egyáltalán odafigyelhettem volna Istenre, hogy egyáltalán jó irányba állok-e, amikor kérni próbálok valamit. Na hát ez volt a legnagyobb gond.
Volt olyan, hogy még a megtérésed előtt, hogy nem hallgatott meg? Isten, úgy érezted?
Szerintem azért nem, mert Isten mindig meghallgat. Csak nem mindig nyomja rá a pecsétet az imádságomra, az ámenemre.
De miért?
Hát mert hogyha az nem az ő akarata szerint való, tehát amikor minket az Úr Jézus imádkozni tanított, és azt kérte, hogy mindenféleképpen mondjuk el azt, hogy legyen meg a te akaratod. Az sokkal több egy jól megtanult frázisnál, vagy egy szállóigénél. Sokan azt gondolják, hogy ez a legnehezebb mondata az úri imádságnak, mert ez akkor mindent el kell engednünk, és akkor kiszolgáltatottá válunk. De valójában szerintem ez a legcsodálatosabb mondata, mert Isten útjai tökéletesek. És biztos, hogy az ő terve a legjobb. Tehát amikor azt mondom, hogy legyen meg a te akaratod, akkor tulajdonképpen minden öngolt elkerülök, és hagyom, hogy ő munkálkodjon az életemben.
És ha nem viszi véghez, akkor az ő akarata teljesül, mármint a te kérésedet nem viszi véghez.
Egészen bizonyosan. Tehát inkább azt mondom, hogy mindig meghallgatott, de nem mindig adta meg a szívem kéréseit. És hát megint csak a Szentírás, a tökéletes iránytű. Keresétek először az Istennek országát, és minden egyéb megadatik nektek. Tehát amíg ez nincs bennünk, addig mehetünk oda a kívánságainkkal, azok vélhetően, Uram, bocsánat, még imádság nélkül is teljesülhetnek, ha az Isten számára egy kedves terve a mi életszakaszunknak, de anélkül kérni Istentől, hogy mi egy olyan viszonyban, olyan kapcsolatban lennénk, megint vonatkoztathatunk egy picit emberi viszonylatban egy férj és feleség közt. Nem kérsz olyan dolgot a feleségettől, ami tudod, hogy nem egyezik a ti mondjuk erkölcsi normátokkal, vagy a ti szokásaitokkal, vagy ami kívül esik a ti komfortzónáitokon, vagy ha igen, akkor is azért kéred, mert ismered őt. És odamész, és azt tudod neki mondani, figyelj, tudom, hogy ezt mi nem így szoktuk, de mi lenne, ha. De ahhoz ismerned kell őt, hogy kérj.
Én azért arra kíváncsi lennék, hogy akkor, amikor rátaláltál Istenre, akkor az milyen érzés volt? Ha jól tudom, a könyvedben is ezt leírod, hogy akkor fordultál hozzá igazán imádságos szívvel, és rögtön meg is hallgatta.
Ez így van. Életem, szoktam is erre úgy hivatkozni, életem első őszintén elmondott imádsága, az egy börtön zárkájának az asztalán volt, ülve hajnal 2-kor, amikor már teljesen kivoltam borulva a sok ágyi poloska csípéstől, és akkor nyilván egy külső fizikai kényszer volt az, aminek hatnia kellett rám ahhoz, hogy teljes önmegadással oda menjek, és azt mondjam, hogy oké, rendben, tehát hogy meg is adom magam, meg csinálok. Na, az egy őszinte imádság volt. Az egy olyan önmegadó imádság volt, amiben kértem Istent, hogy ő tárja fel önmagát előttem. Akkor volt talán először az, amikor bár kértem, de a legfontosabb nem az volt, hogy mit kapok, hanem az, hogy ő adja. Ez volt az első őszinte imádság.
Nem emlékszem rá pontosan, de valahogy így fejezhetted ki magad a könyvben, hogy most már te jössz. Hogy ezt mondtad Istennek.
Igen, igen, igen.
Hogy volt ez a...
Ez egészen pontosan úgy volt, hogy ugye volt egy olyan hányatatott életem, ami egy Isten nélkül járt, fájóan hosszú életút volt, folyamatos menekülés az elől, az ingyen kegyelem elől, amire most, ha visszatekintek, azt mondom, hogy én ezt hagytam ki 40 évig. Ez hihetetlen. És hát sarokba kellett Istennek szorítania. Tehát amikor már századjára is nemet mondtam, és szökesen ellentétbe mentem minden akaratával és minden gondolatával, akkor picit úgy képzeltem én ezt el magam előtt, hogy úgy lenéz, és azt mondja, hogy hát akkor eddig és ne tovább. Figyelj, nem erről volt szó. Nem ez volt az alku. Nem ezért kaptad azt a sok talentumot. Mindent megkaptam Istentől, de nekem semmi sem kellett tőle. Azt találtam mondani épp az egyházmegyei csendes napom, a bizonyságtételembe, hogy egy picit, mint a 21. századi tékozló fiúnak a kivetülete. Mindent megkaptam, és mindent ugyanúgy toltam el páros kézzel magamtól, mint ahogyan a tékozló fiú, és akkor el kellett jutnunk odáig, hogy talán már nem is volt más választási eszköze Istennek. Még hogyha ez egy picit úgy szigorúnak hangzik egy szerető Istentől, de egy eddig is ne továbbot kellett mondania. És amikor láttam, hogy nincs menekülés, és nem csak, hogy láttam, hanem leginkább éreztem. Én ezt így hívom, úgy nevezem, hogy az eszköztelenség állapota. Amikor az ember lecsupaszítja a szíved, és semmi más választási lehetőséget nem hagy neked, csak az, hogy higgy benne. Ez sokak életében egy halálos betegség, egy súlyos válság, érzelmi, anyagi, párkapcsolati, teljesen mindegy milyen, amikor az ember azt hiszi, hogy megsemmisült, és már nincs más, csak az Isten. Ez egy örök emberi hiba, hogy sajnos első megoldásért utolsó opcióként tekintünk sokszor Istenre.
Itt, amikor a repülőgép zuhan, ugye mindig azt mondják, hogy ott azért nincs ateista.
Hát ott nincs.
Ugye, tehát, hogy kb. Akkor hát a börtönbe kerülés is
lehet. A legnagyobb ateista is, ha megvágja az ujját, ja Istenem. Mindannyian tudunk róla, ahogyan én is tudtam. És az általad idézett mondat az valóban így volt, hogy oké, akkor csináljuk, de akkor te jössz.
És rögtön meg is hallgatott másnap reggel.
Ez így van. A könyvemben úgy írtam, hogy alig, hogy kimondtam az áment az imádságomra, valóságosan eltelt talán néhány óra, de az első kérte, emlékszem az imádságra, hogy borzasztóan szenvedtem attól a körülménytől, amiben a fogvatartotti életem első néhány napjában és hetében voltam. Fizikailag, szellemileg, érzelmileg, minden tekintetben. És amikor teljes önmegoldásomról oda mentem Istenhez, és azt mondtam, hogy legyen, akkor játszunk a te szabályod szerint. Én emlékszem a mozdulatra, amikor felnéztem az ég felé, és azt mondtam, hogy oké, de akkor csináljuk. Tehát, hogy valami legyen, és akkor másnap reggel, amikor elővettem azt a kis napi ígés kiskönyvet, amit az utolsó pillanatban sepertem be a táskámba, amikor vasárnap este értem jöttek a rendőrök, abban Haggeus könyvéből az volt a napi íge, hogy ettől a naptól fogva majd áldást adok. És megint csak emlékszem a pillanatra, amikor így felnéztem, és szinte kikacagtam. Nem Istent, hanem úgy általában szél élethelyzetet, hogy nagyjából ilyen 5 év börtönbüntetéssel előttem egy teljesen megalázott, megszégyenített helyzetben, egy 5 hónapos terhes feleséggel otthon, jön az Isten, és azt mondja, hogy ettől a naptól fog majd árzsa. Hát hogy? És nyílt másnap reggel az árkajtó, és akkor azt mondta, hogy Tomaszowski csomagoljon össze, és Isten engem egy borzasztó életkörülményből ott kiemelt, és...
De nem szabadultál, tehát még
nem előtt. Nem, majd a csomagolják össze, de igen, ezt elszoktam, valójában nem szabadultam, nagyon sok volt még akkor előttem, sőt, hát a java, szinte az egész büntetésem, de átköltöztettek a börtön egyetlen teljesen poloskamentes zárkájába. Új fektetést, új ágyat, új ágyneműt, új szivacsot, új ruhát kaptam, kivettek dolgozni, és az életemben ilyen, hát szokták mondani, hogy varázsütésszerűen megindultak a dolgok felfelé, és hiába volt előttem a java, az tele volt áldásokkal.
Úgy fogalmazol, hogy párbeszéd Istennel, ugye az ima, meg hát sokan úgy fogalmaznak, hogy párbeszéd Istennel. Te magad mellé ülteted Isten, miközben imádkozol, vagy hogy történik ez a párbeszéd? Azért azt áruljuk el a hallgatóknak.
Hát elsősorban a Szentírással a kezemben, vagy a szívemben, hiszen az előző mondataimban talán tagmondat sem nagyon volt, amikor ne szentírásbeli íge jött volna az ajkamra, a szívemből.
Igen, szerintem sokan irigyelnek ebből a szempontból. Nagyon, nagyon jó memorit. Jól meg tudod jegyezni a memorit.
Erre a börtön mindig azt mondták, hogy az évek meg a rutin. De párbeszéd, azt szoktam mondani egy picit, hogy itt technikai nyelven ezt teljesen érted, az input és az output. Tehát, hogy kapom a teljes útmutatást, lábam előtt mécses a te ígéd. És valójában Isten megvilágítja a mi utunkat, a mi értelmünket, ami szellemiségünket az ő igéjével, és az ő igéjének az igazságával, és amikor kapom az ígét, azonnal felelek rá. És ahogy mondom, szinte rögtön jön az ígét. Tehát számomra a párbeszéd az Isten szent ígére adott válaszom, és hiszem, hogy az ő ígéje által az én szívemben keltett vágyak Isten elé való vitele. De alapvetően azok az élethelyzetek, amik érnek is, azonnal ima témát szülnek a szíven. Tehát a párbeszédben Isten, ha nem is szavakkal, mondjuk a Szentírásban, de mondjuk embereken vagy élethelyzeteken keresztül szól hozzám. Isten csodálatos humorérzéke az, hogy üzemeltetem a törvényszéken a büfét. És ülök ma a büfében, és előttem van a laptopom, és ír nekem a keresztlányom egy üzenetet, hogy tegnap este nekiült Bibliát olvasni, úgy belemerült, hogy 11 után kapott csak észbe, hogy le kéne feküdnie, és hogy Isten folyamatosan azt helyezte az ő szívére, hogy kezdjen el gyülekezetbe járni. Megtért, az Úrral jár, de nem járt gyülekezetbe. És az dobálta Isten neki az igéket, és neki meg van egy párja, aki ráadásul egy norvég srác, és ő még nem jár az Úrral, és neki nagyon szeretné, hogyha ő megtérne, és a keresztlányom még nyáron a Zánkai Csillapont Fesztiválon regisztrált egy olyan fórumra, ahol azt keresték, hogy azokat az embereket keresték, akinek még nincs gyülekezete. És Niki most nézett vissza a tavaly nyári regisztrációra, hogy küldtek-e neki gyülekezet, és küldtek. Egy olyat, ahol ráadásul angol nyelvű istentisztelet is van. Tehát, hogy azonnal vigye magával a párját. És én egy picit reflexzerűen, ezen mostanában rajta kaptam magam, és elkezdtem változtatni rajta, megígértem neki, hogy imádkozni fogok ezért. És akkor, mivel nem volt semmi dolgom, hát akkor én akkor elkezdek most imádkozni, és ott azonnal gyorsan áll. Tehát erre mondom azt, hogy Isten élethelyzetekkel, és akár embereken keresztül is imádságba hív téged.
Nagyon jó a lexikális tudásod, mindig van egy bibliai idézeted, és gyakorlatilag ez az utolsó kérdés, hogy volt-e olyan, hogy erre, hogy nem tudtál választ adni, nem tudtál választ rögtön hozni a Bibliából egy-egy kérdésedre?
Egy-egy más által feltett kérdésre?
Hát más által, vagy egy saját kérdésedre, amire nem volt válasz.
Hát szerintem minden túlzás nélkül mondtam.
Vagy ha nem volt válasz, akkor nem. Felvetetted a Bibliát,
nem,
és akkor...
Nem, hát nyilvánvalóan azért sok időt kell tölteni Istennel közösségbe a Szentíráson keresztül, de pusztán néhány szó ismerete is elégség a Szentírásból ahhoz, hogy az ember tudja, hogy mindig gondviselés alatt van. Hát a mezővirágait hogy öltöztetem, a természet madarait, hogy táplálom, akkor téged ne táplál, egyetlen egy hajat szála sem hullhat anélkül, hogy tehát igazából, hogyha az ember akár még csak gyermekkorából is emlékszik egy-egy ígére, az a Isten teljesen képes befedni vagy befedezni őt, úgyhogy én azt szeretném hinni, hogy inkább a szív és a lélek Isten által megszült gyümölcse, ez inkább mint lexikális tudás, mert ott lehet az, passzívan az embernek a gondolataiban, de ha a lélek azokat nem hívja elő, akkor azok ott is maradnak.
Mit javasolsz annak, aki még egyáltalán nem imádkozott?
Hogy beszélgessen Istennel bátran, nyugodtan mondja el. A gondját, búját, baját, kérését legfőbbképpen keresse őt. És hát ne tekintsen rá úgy, mint egy csodatévő jó tündérre, mert Isten attól sokkal több, a mi életeink ajándékozója, de azt, hogy bátran, bármilyen életkörülmények között, bármilyen élethelyzetben, mosogatás közben szoktuk mondani, vagy az autóban ülve, vagy a munkahelyen, a törvényszéki büfében, teljesen mindegy, de fordulj bátran Istenhez, mert neki minden élethelyzetre van válasza, és azt nyilvánvalóvá is teszi számodra.
Köszönjük, hogy itt voltál. Áldás békesség.
Istennek dicsőség.
Kedves hallgatóink, eléggé egyoldalú volt az imádságom Istenhez, mielőtt tényleg hozzáfordultam volna, mondta a rádiónknak az iménti percekben Tomaszowski Pál. A Rendező című könyv írója évtizedeken keresztül orgonált a nyíregyházi belvárosi református templomban. Mindig közel volt Istenhez, de mégsem eléggé közel. Még nem egy tragédiának indult történés teljesen megváltoztatta az életét. Ez a mozzanat kellett ahhoz, hogy imái máshogyan szóljanak a Teremtőhöz, hogy párbeszéd legyen az imáiból, mint fogalmazott, életem első őszintén elmondott imádsága egy börtöncellájában volt. Kértem Istent, hogy tárja fel magát előttem, bár kértem, de nem az volt a legfontosabb, hogy megkapjam, hanem az, hogy ő adja. 2006 az imádság éve a reformátusoknál, ebből az apropóból beszélgettünk vele az iménti percekben. A riporter Gál Tamás volt.